Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Államtitkár úr előadásának utolsó részénél jobb felvezetésem kívánhattam volna ahhoz az előadáshoz, amelyet előkészítettem. Nevezetesen a kapott címből azt kívántam végig gondolni, nem azt bizonyítani, hogy mi a társadalmi haszna, hiszen ennek a társadalmi haszonnak nem egy kérdésével különböző módokon fognak foglalkozni ezen a konferencián, hanem arról, hogy ennek a társadalmi haszonnak az átalakulása, megvalósulása milyen kihívásokat jelent a számunkra. Nevezetesen négy tételben szeretném azt összefoglalni, hogy ez a társadalmi haszon, illetve az az átalakulás, amely egy nemzeti stratégiát ezen a területen meghatározhat, mik a meghatározó funkciók, mik a legfőbb funkciók, ez most visszhangos éppen. Négy tétel a hagyományról, a megújulásról, a fejlődésről és a felzárkózásról. Hagyományról, vagyis a könyvtárakról, a tudás és a kultúra szolgálatában. A kettő időnként szétválik, hiszen szaktudásra változik, és ebben a formában természetesen, ha valaki ebben a témában tevékenykedik, az többek között a Magyar Tudományos Akadémia, nem mintha más közgyűjteményekben ugyanez nem folyna, tehát inkább az akadémiai egyetemi világ, amelyben ez erőteljesen történik. Önök is hallanak ilyen fura zúgás-búgást a háttérben, vagy csak én? Jó. Akusztikus rendszerrel foglalkozom egyébként, mint agykutató, úgyhogy a visszhang szokott zavarni. A hagyomány, amelyekből a könyvtárak kiindulnak, és nevezetesen az az átalakuló szerep, amelyről államtitkár úr is beszélt, ez nevezetesen az egykori alexandriai könyvtárnak a megmaradt része, helyreállított része, és ez egy rekonstrukciója, ez pedig a mai alexandriai könyvtár. Abban az időben, amikor mindenről szó volt, valamit lehetne ezzel a mikrofonnal csinálni, mert ez... Jó, köszönöm. Tehát amikor ez a könyvtár kialakult, akkor az ott lévő dokumentumok lefették a világ tudásának körülbelül 90%-át egy könyvtárban. Ma ez egy elosztott rendszerré változott, a világ könyvtáraiban, számos könyvtárban található mindaz a tudás és kultúra, amellyel a 21. században dolgozunk, amellyel foglalkozunk. Akik a jelenlévő könyvtárosok és ebben a házban dolgoznak, ismerik ezt az oldalt. Letölthető egyben valami, letölthetők ennek a katalógus célulái, letölthető a 11 fejezet, meghallgatható, és ez jó, igen. És a szöveges változat is letölthető valaminek. Ez egy furcsa dolog, nem fogom lejátszani. Nevezetesen arról szól, hogy hogyan alakul át a könyvtár. Van-e valaki, aki ebből a képből tudja, hogy miről van szó? Ugye, hogy nem? Persze, hogy nem. Ez egy költői kérdés a részemről. És van-e valaki, aki tudja, ha a 11. fejezetből azt olvasom, hogy kedves barátom, 3 éve beszéltem neked először a tábori elemér írásairól. Akkor történt az a rejtelmes tragédia, amelyről az újságok is írtak. Babits Mihály, Gólya Kalifa. Szeretjük a könyvet, én is így nőttem föl. A kérdés az, hogy hogyan fogunk ehhez viszonyulni. Milyen könyveket szeretünk, azok, amelyek átalakulnak minőségükben. Minden könyvet, ami zanzásítja a szép magyar mesét, és a Grimm mesékből horror történetek lesznek. Színes, széles, vásznú, szagos, de már nem az a könyv, ami ez, nevezetesen, ami a Helikon kiskönyvtárnál jelent meg. 40 évvel ezelőtt kaptam az édesanyámtól. Ez Műalkotás. Műalkotás Babits Mihály Gólya kalifája Kass János illusztrációjával megjelent 11 000 példányban, ebből 1600 példány bőrkötésben számozva, ez a könyv a 394-es számú példány. Tehát van a könyveknek egy olyan kategóriája, amihez változatlanul fogunk ragaszkodni, amelyekből 1, 2, 50, esetleg 100, esetleg 1600 létezik. Fogunk hozzá ragaszkodni, és lesz egy megmaradó, hagyományos funkciója a könyvtáraknak. Ugyanakkor a sokak számára hozzáférhető, bárhonnan hozzáférhető változatok, avagy meghallgathatók, nem csak azért, mert aki szeretné ezt ismerni, az nem tud jól olvasni, hanem azért is, mert segítséggel az is, aki vak és gyengénlátó, nagyon sok olyan műhöz tud hozzáférni, amelyeknek a hanganyaga, ha szép a hanganyaga, elnézést, de nem mindegyik az, amelyeknek szép a hanganyaga nem csak a kultúra emelését segíti, hanem az anyanyelvnek a használatát is. Tehát megújul a könyvtár és az infokommunikációs technikák átalakulásával egy új feladatkört tölt be. A megújulásnak pedig megvannak a maga feltételei, nevezetesen, hogy ennyiféle, csak a logókat nézzék meg közepén az ember, hogy ma az írástudás a 21. században hányféle készséget jelez. Akkor, amikor ki akarjuk fejezni magunkat, közölni akarunk valamit a tudásterületen, ami ahhoz szükséges, hogy a munkákat végezzük, tegyünk valamit, ha csak informálódni akarunk, vásárolni akarunk valamit. Kiterjedt a világ, kiterjedt az infokommunikációs eszközöknek a használata, részévé vált annak a térnek, amiben mi élünk, és amelyben bizonyos dolgokat kiszervezünk az oly sokat szidott kütyükre. Vagyis nem a technikával kell harcolnunk, és nem azzal, hogy ugyanolyan marad-e a könyvtár, hanem azt kellene megvizsgálnunk, hogy hogyan vehetünk abban alkotóan részt, hogy milyen irányban alakul át a könyvtár. A könyvtár ugyanis ma, ha alkalmazkodik, akkor egyre többet szolgáltat. Vagyis átalakul egy szolgáltatás irányában a mai világban, az információkkal végzett műveleteket. Itt is, mint ahogy minden más területen, különben ez a számítógépek és különböző kütyük nem jöttek volna létre. Hogyha nem olyasmit tudnának, ami az emberi agy számára megterhelő feladatot jelent. Tehát ezeket kiszervezzük, a kérdés az, hogy mennyit tartunk meg a kontrollból, és az állandó hozzáférés eszközeit pedig egyre többet használjuk. A kérdés az, hogy felhasználóként olyan eszközöket kapunk-e, amelyeket jól tudunk használni, anélkül, hogy tudnánk, hogy ezekben az eszközökben mi van. Tehát a kérdés itt is az, mint minden más rendszernél, amikor megjelenik az informatikának az erőteljes használata, megjelennek a hálózatok, hogy hova és mit szervezünk ki, mire van szükségünk, kik azok, akik az értékközvetítők, és átalakul-e annak a világa, hogy tudni mit, hogyan és hol rendszere. Tehát mi a könyvtár új funkciója? Ez egy alapvető kérdés, ha arra gondolunk, hogy 2014-2020-ra milyen stratégiája lesz annak, hogy hogyan működnek az ország könyvtárai, hogyan alakul át az a funkció, hogy az olvasó bejön, vagy a könyvtár egy agora funkciót kezd el betölteni, minél kisebb a település, annál inkább ennek a középpontja lesz, mellesleg egy olyan nagy településen is, mint Budapest, ez meg tud történni. Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában rendszeresen vannak olyan agora rendezvények, ahol a kultúra, a tudomány különböző területeivel, képviselőivel lehet megismerkedni, és jót beszélgetni nagyon izgalmas és fontos kérdésekkel. Tehát meggondolandó az, hogy az agora funkció átveszi-e azt, hogy hány olvasó fog ülni az olvasóteremben. Átalakul, tehát ezeket ők mind ismerik, átalakul, működtet, gondoz. Nagyon sokan a magyar folyóiratok, ugye tartalomjegyzékének kereshető adatbázisából keressük le mindazt, amire kíváncsiak vagyunk. Nagyon sokan szeretünk hozzáférni olyan dokumentumokhoz és olyan alkotásokhoz, amit már nem szabad mindenkinek a kezébe venni. Ha az unokáim idős korukban, mint én most, ezt a könyvet a kezükbe veszik, akkor feltehető, hogy ez a nagyon jó papír, amiből ez készült, és ez a nagyon szép betűtípus, a tótfalusi betű, amivel ezt nyomtatták, ez számukra is jelent valamit. De nincs minden olyan, ami ilyen formában hozzáférhető, vagyis a digitalizálás, a hozzáférhetőség és a hálózatokon keresztüli egyszerű hozzáférhetőség fogja jelenteni mindazt, ami történik. Erre számos próbálkozás van a digitális korszakban, tehát a könyvtáraknak az a nemzetközi hálóba szerveződése, amely elég jól halad azon a területen, ugye, ami a kulturális örökség, tehát az európai könyvtárakban, archívumokban és múzeumokban található anyagoknak a létrehozása, ezek online hozzáférhetősége, a munka, a tanulás és a szabadidős elfoglaltságok számára, továbbá megőrzése a jövő generációi számára. Magyarország 6 intézménye vesz részt ebben. Az a Europeana vagy Európeana azt tervezte, hogy a kulturális örökség és a tudományos információ is ugye, ebben a rendszerben lesz, tehát a kutatási eredmények széles körű online elérhetősége és megőrzése is ennek az egyik alrendszernek a feladata, lenne a feladata. Ez a kulturális örökség célkitűzéshez képest némi lemaradásban van. Némi lemaradásban van, nevezetesen azért, mert ezen a területen sokféle más szempont is felmerül. Tehát, mint a Magyar Tudományos Akadémia felelős vezetője és kutatója is, egyben ezt a kettőt próbálom időnként egyeztetni, kutatni, nem a könyvtárba járok én sem. A Széchenyi könyvtárba még a múzeum körúton jártam egyetemista koromban. Amit kutatok, az nem az, ami ezekben a könyvtárakban kutatható, vagyis az irodalomtudomány, mert az a terület, amin dolgozom, a kognitív idegtudomány folyóiratokban közöl, és már ezeket a folyóiratokat se vesszük kézbe, rendeljük meg, hanem ezeknek az elektronikus változatát. Vagyis a könyvtárak az oktatás és a tudomány szolgálatában erőteljes átalakulás alatt vannak, és a digitális világban, hogy hol tartunk, az két nagyon fontos kérdésre irányítja rá a figyelmet. Idén jelent meg 2012-ben az a helyzetjelentés, amely a tudományos adatokhoz, információkhoz, tehát a tudomány területén az információk használatában, adatok használatában jelenik meg. Ez az anyag egy nagy áttekintés több országra vonatkozóan, és ebből két grafikont emeltem ki. Az egyik, ugye, amely nemzetközileg is, és itthon is, egy nagyon nagy kérdés, hogy hozzá tudunk-e férni akadály nélkül a kutatási adatokhoz, azokhoz a kutatási adatokhoz, amelyek a felsőoktatásban, kutatóintézetekben jelentős részből közpénzből kerültek publikálásra, kidolgozásra. A nagyon nem ért ezzel egyet, illetve nem ért ezzel egyet, tehát probléma van azzal, hogy hogyan férünk hozzá. Ez országon belül, vagy egy intézményen belül, mint az akadémián belül sem olyan egyszerű, mint nemzetközileg, ugye a szabad hozzáférés, open access kérdése, miközben a kutatókban, egyetemeken, kutatóhelyeken, akadémiai intézetekben, minisztériumi háttérintézmények, tehát ágazati kutatóintézetekben fölmerül, hogy mi termeljük ezeket, mi dolgozunk rajta, ugyanakkor milyen formában fogjuk majd megfizetni, hol keletkezik a profit, ez messze visz ettől a témától, nem is foglalkoznék vele. Ugyanakkor a kérdés az, hogy rendben van-e minden, és megint a lila és a piros, egy elég nagy százalék, rendben van-e minden ezeknek a megőrzésével? Vagyis milyen mértékű a hozzáférés azokhoz a kutatási adatokhoz, amik különböző formában, kutatási jelentésekben, országos tudományos kutatási alapnál készült kutatások eredményei, azok a publikációk, amelyekhez hozzá lehet férni, ezek az úgynevezett repozitóriumok, amelyek egy-egy nagy könyvtárnál, ugye komoly fejlesztést igényelnek, ilyen az akadémiánál a REAL. Tehát van egy alapvető kérdés, hogy a tudományos információkhoz, adatokhoz való hozzáférés, nagy adatbázisokhoz a digitális korban hogyan lehetséges. Lehet ellene hadakozni, de aki hadakozik csak, és nem készül fel a változásra, az lemarad. Vagyis, ami a kutatási területen, és ez nem csak a természettudomány területén lényeges kérdés, hanem más területeken is, hiszen ha megnézik az összes területet, amúgy, amin keresni lehet, tehát az elektronikus információszolgáltatás, abban nem csak a természettudomány területein lehet keresni mindazt, ami történik. Tehát ez egyfajta keresése annak, ami termés az egyes tudományterületeken megjelenik. Ugyanakkor, hogyha megnézik a jobb oldalt, ugye a blogot és minden mást, azt lehet látni, hogy a tudományban és a tudomány művelőinél, felsőoktatásban oktatók, kutatók elindultak egy olyan irányban, amely itt is megjeleníti az úgynevezett közösségi hálót. A közösségi háló azonban a tudományban egészen máshogy működik, elveiben ugyanúgy működik, csak egy sokkal értőbb és a felhasználásra egy sokkal nyitottabb közösséggel találkozunk. Nagyon sokféle módon találkozunk ezzel a lehetőséggel, vagyis elkezdenek kialakulni azok a hálók és azok az adatbázisok, amelyek, hogyha hiteles adatbázisok, akkor jól lehet benne működni. Vagyis mi fontos a tudományban, ugyanúgy, mint az autóvezetésben, látni és látszani. A látni és látszani az személyiségi jogok megsértését és más jogok megsértését elkerülendő, a saját adataimat tettem föl három különböző rendszerben. Az egyik az, ami a Magyar Tudományos Akadémia komoly gesztorációs aktivitásával és forrás hozzárendelésével létrejött, a Magyar Tudományos Művektára, amely még mutat bizonyos problémákat, de dolgozunk rajta, többek között állami forrásból a 2.0-as verziója, amely sok olyan problémát kiküszöböl majd, amelyekkel még küzdünk. Minden esetre egy olyan hiteles adatbázis minden magyarországi kutatóról, aki publikál, hol publikált, ezek milyen súlyú folyóiratok, milyen helyek, mennyi a könyv belőle, mennyi a tankönyv, publicisztika is az életműhöz tartozik, de ezt nem tekintjük publikációnak, annak mi a hatása az adott tudományos közösségben, hányan idézik, milyen helyen. Tehát mindebből lehet egy minőségi elemzést készíteni, és lehet egy statisztikát. Ez nem azt jelenti, hogy a tudomány művelőinek a tudománymetriai bűvöletben kell élniük, ugyanakkor szükség van egy olyan hiteles adatbázisra, amelynek alapján például a döntési helyzetben levő vezető informálódni tud, akár ő maga is viszonylag gyorsan. A másik azok a rendszerek, amelyek követik mindazt, hogy a kutató mit csinál, tehát mondjuk a Google Scholarben megnézi az ember, hogy amikor kezdte a pályáját, akkor hányan idézték, és az hogyan változik az évek során. Ebbe különösebb beleszólása nincs magának a kutatónak, ugyanakkor van egy új rendszer, ami elképesztő gyorsasággal válik egyre népszerűbbé a kutatók körében, és ez a ResearchGate. A ResearchGate, amelyen belül a kutatók egymást hívják meg, közösen a közös publikációkat jelentetik meg, tehát nem csak látnak, látszanak, hanem együttműködnek. Az együttműködésnek pedig különböző fórumai vannak, az egymásnak föltett kérdések, egy rendkívüli explóziót átélő, tehát robbanásszerűen fejlődő területről van szó, amelyen megoszthatók mindazok a publikációk, teljes szövegű publikációk, amelyre egyébként a kutatónak jogosítványa van. Tehát a látni, látszani, elemezni, hozzáférni a folyóiratokhoz napra készen egy 2012. november 22-i tudományos előadásnál az ember előtte este még megnézi, hogy mi jelent meg azon a területen. Tehát napra készen, felgyorsult, és ezt a fajta szolgáltatást kell majd valamikor más területen is megtenni, feltéve, hogy digitális írástudók nőnek fel, és a digitális írástudásnak alapvető része az olvasástudás, olvasás, mint olyan egyik kutatási területem. Későn jött, nem a könyv iránti szerelmemmel egy időben, hanem sokkal később. Vagyis a kérdés az, hogy hogyan tudunk felzárkózni. Részt veszünk-e abban, hogy az a háló, amely kialakulóban van, engedelmese? Vagyis aszerint alakul-e, ami a felhasználó számára jó? Aszerint alakul-e, ami a szolgáltató számára mérhetővé, követhetővé, netántán élvezhetővé teszi, hogy a könyvtárak funkciója átalakulóban van, és a kérdés mindig az, hogy hagyjuk-e a hálót elszabadulni. Más területeken elszabadul a háló, mert más a működése, más az értékrendje, más a profithoz való viszonyulása, mint azokon a területeken, amelyeken mi dolgozunk. A tudományban, a kutató számára, az akadémiai felsőoktatási világban nem szabad, hogy a háló elszabaduljon, ugyanígy a kultúra közvetítésben, hogy mit, hogyan, milyen formában juttatunk el, miközben ugye az infotechnológiai, tehát az információs technológiai, vagy infokommunikációs technológiák, amelyben egyébként átalakulunk mi magunk is, különböző lehetőségeket biztosít. Komoly kihívásokkal kell, hogy foglalkozzunk. Nevezetesen az, hogy a támogató technológiák közül melyek fognak mindazokban a rendszerekben megjelenni, amelyet a felhasználók választása dönt el. Tehát az, hogy például ez az NP, tehát a Nature publikációs csoportnak egy alkalmazása arra, hogy hogyan lehet a Nature különböző számait olvasni. A kérdés az, hogy mi az, amiben ez megjelenik, és melyek azok az egymással versengő rendszerek, tehát állományformátumok, amik a legjobban lehetővé teszik a felhasználó számára a rugalmas alkalmazást. Vagyis az SMS lesz az SMS használat, a közösségi hálók, miben, mire, milyen terjedelemben használjuk, illetve ugye az XML állományú rendszerek közül egy nagyon érdekes rendszert, amit mindenhol, ugye nem tettem föl az OSK-nál, se sok helyen nem, ugye az RSS alkalmazások. Az RSS, amely megváltoztatja a kereshetőséget, amelyet sok szakember úgy hív a hidrafejű lény, ez az, ami mindent támogat. Miért ilyen erőteljes ennek az elterjedése? Nevezetesen, hogyha megnézik 2009-hez és 2011-hez képest az RSS felhasználás változását. Azért, mert valaki ezt olyan erősen propagálja, nem. Mert a felhasználó számára az RSS rendszerben tudunk legjobban mi felhasználók, és különösen a tudomány területén nagyon sokféle információhoz napra készen frissítve hozzáférni, vagyis A közösségi háló is nagyon fontos. A kutató számára azonban a közösségi hálónak bizonyos általam is mutatott számos ilyen van. Ezt az egyet emeltem csak ki, amely egyszerűen felhasználó barát. Van egy csomó felhasználó barátságtalan rendszer, azt, azt nem fogjuk olyan erőteljesen használni. Tehát a kettőből fog kialakulni az, amely már most mutat hasonlóságokat, tehát az RSS-ben ugye Észak-Amerika, Európa és Ázsia nagy hasonlóságot mutat. Itt sajnos nem látszanak az ázsiaiak, ahol vannak az európaiakhoz és az amerikaiakhoz képest. Nevezetesen ugye az SMS-ben továbbított információk, illetve azok az applikációk, amelyeket az okostelefonokon lehet használni. Ázsiában egy egészen más érzelmi viszony alakult ki a kütyükkel. Ez egy szöuli metró, ahol mindenkinek van valami kütyű a kezében. Mellettem ült például egy feltétlenül egy egyetemi hallgató, éppen hiszem vagy a Science, vagy a Nature, nem emlékszem, már egy cikkét olvasta, a másik tévét nézett rajta, a harmadik csetelt rajta, és így tovább, és így tovább. Tehát az állandó benne lét a hálóban, más, hogy jelenik meg, egy azonban, amit mutattam, az RSS mind a három területen az, amely ezt az alkalmazást lehetővé teszi. Vagyis, hogyha a 21. századi paradigmaváltásban gondolkodunk, akkor azt kell egyrészt tudomásul vennünk, hogy az új technológiák mindenképpen tért nyernek. A hagyományos vagy ortodox, statikus honlapokkal szemben, a hagyományos hálóval szemben, és a felhasználók gondolkodását is meg fogják változtatni, nevezetesen azért, mert olyan kognitív térben tudunk működni, ahol az eszköz a mi működésünket szolgálja. Vagyis megváltozik az online közlésnek a szerepe, megváltozik az, hogy honnan olvasunk, hogy olvasunk, mit olvasunk, hogyan követjük az információkat. Vagyis a felhasználó megismerő funkcióra építő alkalmazással találkozunk, ezt egyébként kognitív infokommunikációnak nevezzük legújabban, ugye december elején lesz Kassán egy nagy nemzetközi konferencia, ahol az informatikustól az idegtudósig, a pszichológuson át van bennem egy fele, mind azzal foglalkozik, hogy az infokommunikációs eszközök és az a megváltozott kognitív tér, amelyben ezeket az adatokat, információkat használjuk, hogyan léphet előre. Vagyis miért, és ez csak egy példa, hogy miért az RSS az, ami megjelenik, mert a klasszikus, statikus weboldalnak az antitézise. Nevezetesen nem egy látogatható honlap, hanem egy aktuális állapot. Címekkel, linkekkel frissítve összerakja mindazt, amit ott keresni kell. A címek és linkek változásának úgynevezett helye pedig szabadon változtatható ebben a rendszerben. Lehet szövegszerű leírás, metaadatok hozzárendelése. Tehát ha nem jön jobb, akkor rövid időn belül ez fogja uralni azt a területet, ahol kutatók, oktatók információt keresnek, együttműködnek, információt osztanak meg egymással. Kvázi egy távoli weboldal, vagy több távoli weboldal változásának jelzéseként működnek, és hát értelmezhető így, úgy is, mint a különálló alkalmazásoknak a hálózati összekapcsolása. Még egyszer jelzem, ez egy példa a sok közül. Amire fel kell készülni, és amit minden stratégiának figyelembe kell venni, legyen az most induló, legyen az 2014-2012-re tervezett, a 21. század második évtizedének kezdetén a paradigmaváltásnak nem csak a technikában kell megtörténnie, nem csak a könyvtár szerepének újragondolásában, hanem a mi gondolkodásunkban, a mi fejünkben is, tehát hogy hogyan fogjuk ebből a lehető legjobbat kihozni mindannak megvalósítására, ami számunkra érték, ettől addig, ahogy ezeket az eszközöket a saját tudásunk, tudásszerzésünk, tudás és kultúra közvetítésünk szolgálatába állítunk. Vagyis a hagyományokat, mert a hagyományokat nem tesszük félre. A hagyományokat megőrizve megújító, vagy megújítva megőrző 21. századi könyvtár tudomány, és minden társtudomány, amely ennek működését segíti, a társadalmi haszon letéteményese. Hogy ezt hogyan tesszük meg, és hogyan alakítjuk ki, ez az értékrendünktől is függ, és attól is, hogy mennyire ragaszkodunk hagyományos működési formákhoz, vagy mennyire lesz a középpontban az, ami ezekből a könyvekből indul. Köszönöm a figyelmüket!